Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor.
Hú, de szép szőnyeg! Új!
Igen, tegnap vettem a Diego-ban.
Ó, és ez a függöny, de szép!
Diego! És hamarosan lesz új laminált padló a hálóban.
Látszakott a bal?
Csak regisztráltam Diego digitális klubkártyát vásárlás előtt. Csináljunk neked is egyet? Csak egy perc és kész. Regisztrálj te is áruházainkban, vagy a diego.hu oldalon, és azonnal megkapod digitális klubkártyádat, mellyel akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz padlóburkolat és lakástextil termékeket. Diego.hu.
Már meg is kaptam e-mailben.
Ez reklám volt, jó volt.
Isaac Asimov, a legendás sci-fi író, 1964-ben cikket írt arról, milyen lehet a jövő 50 év múlva. A képzeletbeli 2014-es New York-i világkiállításról tudósító Asimov szerint a jövő robotaggyal ellátott autóihoz már nem lesz szükség emberi sofőrre. Sőt, a jövő autói repülni fognak. Az emberiség évezredek óta megszállottan spekulál a jövőről. Itt az idő, hogy megnézzük, mit ígért nekünk a technológia, és hogyan váltak be az ígéretei. Ez az Ott vagyunk már, a Brain Bar és az Index közös podcast sorozata Nagy Ildivel és Baranyi Marcival.
A Porsche már jövő időben gondolkodik. Eszerint készül az összes modell. Közös szenvedélyünk a jövő, és az is, hogy milyen kihívásokkal kell megküzdenünk az odavezető úton. Az Ott vagyunk már kiemelt támogatója a teljesen elektromos Porsche Taycan, a Porsche Centrum Budapest forgalmazásában.
Na hát sziasztok, kedves hallgatók! Ebben az adásban, ahogy már itt elhangzott, a repülő autókról, meg úgy egyáltalán az autózás jövőjéről fogunk beszélgetni, és azt hiszem, hogyha van elszállt jóslat minden értelemben. Igen, akkor ez biztosan az, ami a repülőautókra vonatkozik. Nem csak Asimov tett ilyen jóslatokat, hanem például Henry Ford is.
Ez engem például nagyon meglepett egyébként, vagy mindig úgy képzeltem a közgazdasági tanulmányaim során, hogyha valaki tényleg a racionalitás, igen.
Hát ugye, aki ezt a futószalagrendszert is kitalálta, azt mondta, hogy mark my word, tehát jól vésétek az eszetekbe, 1940-ben mondta ezt így a második világháború közepén, hogy lehet ezen nevetni, de eljön majd itt, amikor az a kor, amikor egyesülnek az autók meg a repülők, és akkor ehhez képest meg van ez a mondás, ami most már ilyen mémé vált, hogy where is my flying car? Tehát, hogy hol a fenébe vannak ezek a repülőautók?
Hát ez jó kérdés, hogy hol vannak, és tök izgalmas volt nekem is, amikor picit megpróbáltam ennek a, nem is tudom, gyökeréhez visszamenni, hogy egyáltalán honnan jött ez az egész ötlet. Én szerettem megnézni azt, hogy egyáltalán miért kötődünk mondjuk egy adott tárgyhoz annyira, mi az, ami miatt úgy ragaszkodunk ez az ötlethez, mert az tény és való, hogy míg realitásban nem nagyon látjuk ezeket a dolgokat az utcán, nem száll föl reggel mellettem a szomszédba az autó, ami kicsit szerencse, meg gondolj be, milyen hangos lenne.
Hát, de... hogy én se szállok ki a dugóból, és aztán előzöm meg a levegőben az egész kocsisort.
Az elég érdekes szabály lenne, nem, hogy van, aki ott marad a kocsisorban, van, aki meg felszáll. Szóval, hogy ezt nem nagyon látjuk tényleg a hétköznapokban, ez nem jelenik meg. Viszont ahol meg nagyon megjelenik, az mindenképpen a különböző skifik, filmek világa, és mint hogyha újra meg újra visszatérne, holott ez már egy elég ilyen, kicsit ilyen lejárt toposznak hangzik, de mégis azért előveszik az emberek, és tele van vele minden második ilyen hollywoodi blockbuster film.
Na de erről szól ez a mém is, nem? Hogy miközben a filmvásznon tök oké, tehát senki se szól be azért, hogy ott egy repülőautó, hát az nincs, az nem is lehetséges.
Jó, hát mondjuk a Tesseract meg a, na mindegy, igen, szóval, hogy nem szólnak be érte valóban.
Hát mert egy, nem tudom, egy hiteles jövőbeli technológiának tűnik.
Ez igaz, igen.
Tehát ott van az ötödik elem jut eszembe, vagy a szárnyas fejvadász, aminek a folytatása is.
Ugye.
Ja, úgyhogy... ott vannak hozzá ezek a városok is, hogy a felhőkarcolókban már ilyen vertikálisan lehet ott a felhőkarcolók között közlekedni. Hát nem tudom, hogy a ott lakó felhőkarcolóban a jövőbeli Nagy Ildi az mit szól, hogyha az ablak előtt elhúz egy repülőautó, de...
Hát, hogyha úgy lenne, mint ami az ötödik elemben volt, hogy egyébként egy nagyon jó ilyen kínai takeaway hely jelenik meg egy repülőautóban, és ott megkaphatom a finom kajámat, akkor egyébként én ezt így
számítom. Ja, hogy már a büfék is repülnek.
Igen, a büfék is repültek.
Ja, én azon is gondolkoztam, hogy akkor a benzinkutak is repülnek, vagy ez az autós, nem tudom, kiszolgáló környezet is, mert hogyha ez olyan, mint ezek a drive-inek, tehát ahol fölveszed az autóval a kaját, akkor gondolom, ilyen volt a kínai büfé is.
Igen, de az itt az érdekes dolog szerintem, hogy pont ez az egész beszélget, és rámutat arra, hogy az autó tulajdonképpen elválaszthatatlan része a hétköznapjainknak, és még akkor is, hogyha átültetjük egy ilyen fantáziavilágba, vagy egy adott, nem tudom, filmet nézünk meg, akkor is a város szerkezetében értelmezzük utána az autókat. És hogyha a város szerkezet úgymond megváltozik, akkor mintha megváltozna az autók szerepe is hirtelen, nem tudom, repülni kezdenek. De azon gondolkoztam, amikor készültem erre az epizódra, hogy mikor választódott el ez a két dolog egymástól. Tehát mikor volt az, hogy egyszer csak elkezdtünk repülőket készíteni, és autókat készíteni, és hogy ahogy ebből a Henry Fordos példából is láthattuk, voltak olyan kísérletek, amikor ezt a két irányt újra össze akarták hozni, de valahogy ez technológiailag aztán mégsem sikerült. És ma már viszont ott tartunk, hogy mintha kialakult volna két teljesen infrastruktúra, két közlekedési nemre, és annak különböző szabályai vannak, másfajta biztonsági előírásai vannak. Szóval most már nagyon érdekes lenne összefűzni azt, hogy mondjuk milyen légi irányítási szabályok vannak azzal, hogy egyébként milyenek a KRESZ szabályok, amiket én, kedves hallgatók, nagyon próbálok most megtanulni éppen, úgyhogy igen.
Ja, tehát neked nincs jogsid.
Be kell vallanom, nincsen jogsim, úgyhogy legalább itt egy teljes skálát hallhatnak majd a hallgatók, mert spoiler, érkezünk hozzánk egy igazi autószakértő, úgyhogy teljes skálát felvonultatunk itt most a hallgatóknak.
Egyébként a kérdésedre válaszolva, én ennek utána néztem, és az első autó, azt mondjuk 1885-re datálják, az első repülőt meg 1903-ra, tehát mondjuk egy 20 év különbség van a két technológia, hát nem is a feltalálása, de hogy a működése, az első működő modellek között. Úgyhogy ez a technológiai szakadék, vagy ez a 20 éves szakadék azóta is így igazából velünk van, és mintha itt tolnánk magunk előtt ezt a dolgot. Bele így a sci-fi irodalomban, meg filmekben.
Ahol még megvalósítható, kérdezem én. De ugye akkor az is érdekes, hogy beleolvastam egy ilyen az autózás története, vagy valami ilyesmi könyvbe, és ott volt egy olyan felvetés az elején, hogy azzal kezdte az író, hogy miért ne, ez egy nagyon pozitivista úriember volt, ő még szerintem szeretné ezeket a repülőautókat látni, és az volt az egyik felvetése, hogyha mondjuk az emberre tekintünk, akkor se úgy nézünk magunkra, mint ez egy kombinációja egy sétálni képes állatnak és egy úszni képes állatnak, hanem egyszerre mind a kettő. És úgymond miért nem így állunk ezekhez a közlekedési eszközökhöz is, hogy valami, ami mindegyikre képes. És akkor ez újra így megmozgatott kicsit, hogy
De ez viszont már egy ilyen James Bond film, nem? Amikor egy autó átalakul egy ilyen motorcsónaká, aztán felrepül az égbe egy helikopterré, szóval ez már azért a hihetőség határán táncol, nem?
Igen, mindenképpen a hihetőség határán táncol, de ugyanakkor én nekem azt kell, hogy mondjam, és lehet, én ezt fogom képviselni most ebben az epizódban, ezt az ilyen reménykedőt, hogy azért, amikor ránéztem ezekre az ilyen futurisztikus autómodellekre, és hogy különböző ilyen design koncepciókra, amik így kezdnek kijönni, hát engem határozottan erre emlékeztet. Olyan volt, mint valami kétéltű, ami így egyszer így becsúszik hirtelen vízbe, aztán kijön, hát egyrészt gyönyörűen néztek ki, tehát ez az egyik. A másik pedig az, hogy láttam olyan példákat is, mint repülő taxi koncepciók, amiket viszont már teszteltek is. Szóval akkor mi van ezzel a történettel?
Ja, nem olyan, mint egy repülő taxik, amik ilyen felhőkarcolók tetejéről a másik felhőkarcoló tetejére átvisznek, így megkerülve ugye a forgalmat. Igen. De hát azok ugye annyira talán nem gurulnak, vagy közúti közlekedésbe annyira
szóval
nem játszanak. Hát, vagy inkább az a helikopternek egy módosított változata?
Látod, itt már is gondba kezdek lenni, hogy akkor melyik? De tulajdonképpen akkor az lehet, hogy nem a repülőautó.
Én azért gondolkoztam sokat ezen, mert az autó az valahogy a személyes szabadságnak egy ilyen szinonimája, vagy metaforája is, hogy ez az autó az enyém, és oda megyek vele, ahova akarok, és akkor, amikor akarom, és azzal, akivel akarom. Tehát egyfajta ilyen individualizmusnak is a megtestesítője az autó, meg persze elvihetem a családomat, a barátaimat, rokonaimat, tehát azért ez is benne van. Tehát egy közlekedési eszköz, de benne van ez a lehetőség is, az, hogy úgy vegyem a birtokomba a teret, ahogyan igazából én szeretném. És nem kell más rendszerekre, tömegközlekedésre, menetrendekre támaszkodnom. Aztán persze, amikor ezek az egyéni szándékok így összeadódnak, meg egymásba mennek, akkor azért mégiscsak ki kell alakítani erre valami rendszert, meg azért, hogyha dugó van az autópályán, akkor mégse akkora jutok el, amikor szeretnék,
akkor
vagy hogyha baleset...
Akkor mégiscsak jobb a tömegközlekedés? Aha.
Tehát ezek nem elváló, vagy nem ilyen kategóriáként szerintem szétváló dolgok. Úgyhogy szerintem ezért foglalkoztatja így az emberiséget, vagy ezért érdekel minket, hogy mi lesz így az autóinkkal, és ahogy a repülés is egy ilyen, a szabadságnak egy másik ilyen megtestesülése, elszakadni a földtől, meg így a, nem tudom, így a fizika szabályaira fityet hányni, valójában ugye persze nem, hiszen a fizika szabályai miatt is tudunk repülni, de hogy valahogy ez a két ilyen szabadság koncepció, ezek így jól összekapcsolódnak.
Igen. Ez az individualizmus, ez egy nagyon érdekes felvetés, mert ez volt még egy másik dolog, amiből így valaki, aki még nem tud vezetni, de már nagyon dolgozik rajta, irányból így kapcsolódni tudtam a témához, hogy az autókkal kapcsolatban nagyon sok ismerősömnél látom azt, hogy rettetesen kötődnek az autóikhoz. Azt kell, hogy mondjam, hogy még így a maguk képére is formálják őket sokszor, vagy,
hát, vagy
úgy választják, nevet adnak neki, úgy választják ki, hogy annak legyen valami design eleme, ami nekik különösen tetszik, ami reprezentálja őket, ami az ő identitású kiterjesztés, és ez tényleg mondhatni mindenkire igaz, amikor autót választ, azért szeretné, hogy még akkor is, hogy a funkcionalitásra megy rá, az autó az valamilyen szinten úgy az ő kiterjesztett énje legyen. És az egyébként ez egy tudatos dolog egy csomószor az autógyártók részéről. Mert olvastam például, hogy van egy ilyen kifejezés, hogy pareidólia, hát nagyon remélem, hogy jól mondtam, ami tulajdonképpen arra megy rá, hogy az autóknak direkt arcot is terveznek, mert ez a kifejezés azt mondja, hogy az agyunk tulajdonképpen úgy reagál, hogy valami ismerőset lát, hozzá hasonlót, ilyen esetben például akár emberi, akár állati arcot lát, akkor rögtön elkezd kialakulni, úgymond tudatalt ez a fajta kötődés. És amikor néztem ezeket az autókat, akkor azt vettem észre, hogy mást és mást üzennek. Tehát a szemek azok tulajdonképpen így az első lámpák, és például a Porsche-nek ezek az első lámpák, ezek kicsit olyanok, mint hogyha azt mondanák, hogy készen állsz felfedezni az ismeretlent, vagy ezt a hangatot adták át nekem, és aztán, amikor mondjuk sokáig birtokolunk egy ilyen autót, aztán elkezdünk hozzá tényleg nagyon ragaszkodni, anélkül, hogy észrevennénk. Úgyhogy, és amikor meg olyan embereket kérdeztem, egy pont a minap volt az, hogy összefutottam két ismerőssel, akikről utólag kiderült, hogy az egyik slalom versenyzik, a másik meg valami sportbíró lesz Formula 1 versenyeken, és hát olyan meggyőződéssel és lelkesedéssel beszéltek az autózásról, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy engem is majdnem, hogy az oldalukra állítottak, mert annyi kötődés, és tényleg őszinte szeretett volt bennük az autózás témaköre iránt, és az autózás jövőjével kapcsolatban is tele voltak kérdésekkel.
Lehet, amikor készültünk erre a beszélgetésre, te említetted ezt, de most ezt a patront lehet, hogy én fogom előni, hogy az ókorban ugye a nagy emberek, azok maguk mellé temették a, hát éppen a kocsijukat, vagy a szekerüket, vagy hintójukat.
Így van, így
meg
van.
Meg a lovaikat is, ugye sokszor. A vikingek meg a hajójukat. Tehát lehet, hogy most is vannak olyan emberek, akik maguk mellé temetik az autójukat.
Simán
ezt nem igazán tudom, de hogy ennyire ilyen régi tulajdonképpen ez a kötődés, annak ellenére, hogy egy, nem tudom, egy ilyen egy prózai közlekedési eszközről van
egy
szó.
Egy használati tárgyról van szó.
Amivel szeretnénk eljutni A-ból B-be.
Így
tehát
van.
Ugye azért ennél az autók többről szólnak.
És az tényleg nagyon izgalmas, amit most behoztál, és örülök, hogy emlékeztettél rá, hogy ez egy nagyon univerzális dolog. Tehát amikor ennek után néztem, akkor tényleg találtam a, nem tudom, egyiptomi fáraóktól a különböző ilyen szibériai törzsekig, tehát hogy így ez majdnem, hogy mindenütt megjelenik ez a különleges használati tárgy iránti kötődésünk. Érted, ha lenne egy Porsche-m, lehet én is magam mellé temetném.
De hogy nekünk most nem egyedül kell itt megfejtenünk a repülőautóknak a misztikáját, meg az autózás jövőjét, úgyhogy hívtunk ebbe az adásba ismét egy különleges vendéget, úgyhogy kérlek, fogadjátok szeretettel Várkonyi Gábor, autóipari szakértőt. Na, szia Gábor! Nem árulok el nagy titkot, hogy nem repülőautóval érkeztél ma hozzánk.
Majdnem. Sziasztok.
Pedig ugye itt az úton pont eléd állt egy kukás autó, úgyhogy akár ez is lehetett volna a megfejtés, hogy egyszerűen benyomod a magassági kormányt, és úgy állsz be a parkolóba, de hogy adódott, hogy nem repülőautóval repkedünk most itt a városban?
Hát sziasztok még egyszer. Vannak olyan részei a sci-fi irodalomnak, amelyek meglepően gyorsan valósultak meg, egyébként ahhoz képest, hogy mikorra gondolták megvalósíthatónak ezeket az ötleteket, és vannak olyan részei, amelyek szerintem továbbra is a messzi távolba, vagy a meg nem valósultság kategóriájába fognak esni, hosszú távon is. És a repülőautó egyébként az az érdekes, hogy egy létező műfaj, tehát hogy vannak erre példák, vannak olyan cégek, és konzekvensen újra és újra előjön ez az ötlet.
Igen, erről nem beszéltünk, hogy egyébként nem tudom, amikor ennek utána néztem, hogy több száz működő modellt készítettek már, ami egyszerre gurul is és repül is.
Persze.
Tehát nem azzal van a probléma, hogy ez nem létezik ez a műfaj, hanem hogy közúti közlekedésben nem terjedt el, hanem a hagyományos autó alakult el.
Persze, ha abból az irányból próbáljuk megközelíteni ezt a kérdést, hogy már önmagában egy hagyományosnak mondható autó hányféle kompromisszum horizonton kell, hogy teljesítsen, és mindezt annak tükrébe kell, hogy tegye, hogy ez az egész megfizethető kell, hogy maradjon, akkor, és ez nagyon-nagyon fontos, tehát az álmodozás és a tömegtermelés az egy nehezen összeegyeztethető kérdéskör, és egyébként engem ezért is érdekelt mindig is jobban egy átlagautónak az ökonómiája, mint az, amikor mondjuk szupersportautóknak a teljesítőképességéről beszélünk, mert az egy tök érdekes dolog, amikor kvázi nincs megkötésed anyagi értelemben. Akkor lehet álmodozni, de az átlag ember átlag mobilitását megoldani belátható költségek mellett az egy nagyon-nagyon izgalmas feladat.
De akkor jól értem, hogy azt mondod, hogy a repülő autóval egy probléma van, vagy ez a legnagyobb probléma, az ára.
És hogy tömeggyártása nem alkalmas?
Hát sok minden egyszerre, de, uh-huh. de hogy az első, szerintem az első akadály, ami ezt az egészet nagyon kíméletlenül elgáncsolja, az maga a költséghatékonyság kérdése. Uh-huh. És utána jön az összes többi. Tehát, hogy az infrastruktúrától kezdve a technológiai megvalósításon át egy halom dolog adódik rá erre az alapvető elgáncsolásra, ami úgy néz ki, hogy egyszerűen ezt nem lehet kihozni olyan összegekből, ami reálissá tenni ennek a kvázi tömeges elterjedését. Meg hát tényleg azért az infrastruktúra szorosan követi ezt a problematikát. Tehát meg egy kicsit a harmadik, ezt már talán én így magamtól tenném hozzá, hogy onnantól fogva, hogy valami repülni is tud, mi a francnak guruljon. Tehát, hogy...
De ez már... a leszálláshoz hát
ezek,
kell.
Ezen egyébként a repülőautók fejlesztői sokat gondolkoztak, hogy most a repülőautó az egy repülő, ami gurul, vagy egy autó, ami repül, és nem biztos, hogy erre született végleges megoldás, azt hiszem erre a dilemmára.
Igen, úgyhogy egy kicsit... hogy mondjam, gyakorlati kérdésekkel nézem ezt az autózás tematikát, de az biztos, hogy az általatok is említett például kettő emblematikus film, ahol egyébként ezzel szerintem sokat találkoztak az emberek, az így megbirizgálja az ember fantáziáját, de azért hozzáteszem azt is, hogyha jól belegondolunk ezekbe a filmekbe, mind a kettő egy elég sötét utópiát vázol föl.
Tehát nem biztos, erről hogy... is feledkeztem, hogy a nosztalgia, nem is tudom, utazásomon, erről is feledkeztem, hogy tényleg nem túl jó jövők voltak.
Nem biztos, hogy kívánatos az a világ, azt gondolom. Az a zsúfoltság, amire ez lett volna a válasz, az nem biztos, hogy az az irány, amely irányába fejlődnünk kellene, szerintem. De az biztos, hogy a különböző irányai a történelemnek, vagy éppen a városépítészetnek, amiről itt szó volt a felvezetőben, azok mindenképpen kölcsönhatásban vannak azzal is, hogy mivel közlekedünk. És egyébként erre, ha egy kicsit elindulhatunk egy másik nyomon, városépítészet kapcsán például nagyon izgalmas felvetések vannak abban a tematikában, hogy mondjuk az önvezetés, ha valóban megvalósul, aha, akkor az hogyan fogja befolyásolni mondjuk azt a városképet, amit eddig ismertünk. Elárulom, hogy gyökeresen.
De várj egy pillanatra, itt még álljunk meg egy picit, hogy az önvezetés te már ilyen evidenciaként kezeled, az egy olyan dolog, ami
távolról sem. Uh-huh. Távolról sem. És az önvezetés és önvezetés között is, tehát a fogalom is egy olyan kérdéskör, amit érdemes azért több rétegre szétszedegetni, uh-huh, és egyenként megvizsgálni, hogy hány, a hagymának hány héja van, és uh-huh, akkor a végén a közepére eljutva mit nevezünk végső soron önvezetésnek. Nagyon sok osztatú ez a probléma, és nagyon sok síkon áll szemben egymással különböző cél, és az ahhoz elérés, annak eléréséhez szükséges technológia ellentmondása.
És mik ezek a hagymahéjak akkor, amik az önvezetés jelenti?
Például az egy nagyon jól elkülöníthető iskola, ami azon osztat mentén nézi az önvezetést, hogy kell-e tudnia egy autónak föltalálnia önmagát minden környezetben, anélkül, hogy ismerni ezt a környezetet. Kell-e tudnia egy autónak akkor is azonnal mindenre reagálni, és hívjuk-e ezt igazi önvezetésnek, amikor egyébként lerakod egy olyan környezetbe, amiről nincsen információja, vagy elég egy autónak alapvetően azt tudnia, hogy nagyon pontosan ismertetett térképszoftver és térkép adatbázis mentén tudjon reagálni arra, amit lát. Az egyik és a másik között fundamentális különbség van megvalósíthatóság és használhatóság szempontjából.
Na de ha jól értem, nekünk amúgy az utazásoknak a mondjuk 99%-ához hétköznapi embereknek elég az utóbbi, hiszen nem kell, hogy föltalálja magát. Oda megyünk, ahol már mások is jártak előttünk.
Hát, de ez nagyon érdekes, Marci, mert a nemrégiben volt az, hogy találkoztam egy ismerősömmel, aki a BME Weekend egy kutatócsoportnak a tagja, és ő mesélt nekem arról, hogy egyébként ez egyáltalán nem olyan egyszerű kérdés. Tehát például azon gondolkozunk, hogy jó, hát akkor merre megyek itt a GPS-szel, az ugye egy ilyen két dimenzióban való történet, de hogy például amikor fel kell ismernie mondjuk az autónak azt, hogy egyébként merre kell fordulni, hogyan kell fordulni, akkor ez egy ilyen háromdimenziós dolgokat is magába kell foglalni, például az a patka milyen széles, milyen magas, egyébként még akár milyen anyagból is lehet potenciálisan, mert ha mondjuk hozzá ütköző, hogyha nem tudom, kemény betonból van, akkor az nagyobb kárt okozhat a gumiban, stb. Stb. Tehát, hogy így ez egy nagyon bonyolult kérdés egyébként, pedig olyan logikusnak tűnik, hogy hát oda megyek, amit már ismerek, és kész.
Így van. Tehát ezt a széles körű ismeretet kell-e tudnia egy autónak előre, vagy sem? Ez szerintem meghatározza, hogy az önvezetést ilyen fokán ismerjük el önvezetésnek.
Van egy ilyen skála, hogy mi az, ami nem önvezetés, és mi az, ami a teljes önvezetés?
Persze,
hogy
tehát a daskála az inkább technológiai tudásra van lebontva. Uh-huh. Tehát arra, hogy az autó mit tud önmagától megoldani, vagy mit nem, ez a level 1-től 5-ig lévő történet, és most tartunk mondjuk a 2 plusz szinten nagyjából. A vezetés támogatástól kezdve a teljes önvezetésig nagyon nagy utat kell bejárnunk, és most ott tartunk, hogy nagyon magas fokú vezetés támogatás létezik, amely bizonyos kérdéseket meg tud olyan oldani.
Ezek ilyen prózai dolgok, hogy ilyen sávtartás, meg ilyenek?
Így van, illetve vannak már olyan autók, amelyek level 3-at tudnak,
aha,
és bizonyos szakaszokon engedélyezett ezeknek a használata. Ez azt jelenti, hogy tud önállóan mondjuk sávot váltani, például önállóan meg tud állni, önállóan tud a dugóban araszolni, anélkül, hogy bele kéne nyúlnod. Tehát egy autópálya környezetben tud, és lehet neki önállóan vezetni. Ez nagyon-nagyon fontos, mert hogy a felelősség kérdése, ez egy iszonyatosan komplex kérdés ebben a körben, és hogyha mondjuk egy level 3-at engedélyez egy autógyártó és a vonatkozó hatóság, akkor az onnantól kezdve alapvetően feltételezi azt, hogy a gyártó az, aki felelős azért, amit az autó ebben az üzemmódban csinál.
Aha.
Még akkor is, hogyha a végén vissza kell tudnia venni a vezetést mindig a sofőrnek. Mondjuk az 5-ös szint az az, amikor már nem kell kormány sem.
Aha.
Tehát amikor egy olyan kapszulában közlekedsz gyakorlatilag, ahol neked esélyed nincsen beavatkozni, mert hogy nem arra van kitalálva a rendszer, hogy beavatkozzál. És akkor itt most visszaugornék.
Sőt, még bele is zavarnál a gyártónak a kiváló megoldásaiba.
Hát meg a rendszerbe, ami egyébként körülötted van, mert mindenki más is egy kapszulában utazik. És
pontosan,
hogyha...
és itt térnék vissza arra a másik nagy osztatra, amiről mondjuk az önvezetés kapcsán beszélünk. Ugye itt volt az, hogy tud-e önállóan mindent megoldani, uh-huh, vagy sem. Kell-e tudnia az önvezető autónak kommunikálnia minden pillanatban a másik autóval, amelyik kommunikál szintén vele, és kicserélik azokat az adatokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ne legyen probléma, vagy önállóan tudjon akár olyan környezetben is működni egy autó, amely mondjuk olyan közlekedési résztvevőket is feltételez, amelyek A. nem tudnak vele kommunikálni, B. még mindig kvázi ember vezeti. Nagyon-nagyon jelentős különbség. Már csak azért is, mert itt van ebben egy ilyen életszerűségi paraméter, ami arról szól, hogy mi emberek sem feltétlenül, és a környezet és a közlekedés sem feltétlenül betű szerint törvénykövető. Egy-egy önvezető autót, amely betű szerint ragaszkodik ahhoz, ami a törvény, azt így tud kezelni az autós társadalom, de amikor egy bizonyos penetrációt elérne mondjuk egy ilyen autós kolónia,
aha,
akkor gyakorlatilag egy közlekedési szívinfarktus lenne, mert nem tudna hozzá adaptálódni a környezet többi része. Tehát amikor 10-ből egy autó lassít le takra 50-re ott, ahol mindenki más 65-tel megy, lehet polemizálni azon, hogy most miért megyünk 65-tel, de az élet nem így működik.
Amikor van egy, nem tudom, egy szokás, hogy ki van téve egy 50-es tábla, de tudod, hogy azon az úton mindenki 70-nel megy, és az önvezető autó meg ott fog 50-nel menni, és mindenkinek felrobban a feje, hogy miért kell.
De amikor egy megy 50-nel, akkor azt mindenki le tudja kezelni, hogy most is le tudod kezelni, aha, azt, hogy van egy valaki, aki nagyon betű szerint ragaszkodik.
Az ahol leszek én, amikor elkezdek vezetni.
Oké, de amikor mondjuk már fele-fele az arány.
Uh-huh. Milyen időtávról beszélünk, amikor ezeket a problémákat előhozott.
Ezek egyébként abszolút aktuális problémák. Ezeknek a fejlesztése kapcsán is, vagy az abszolút aktuális probléma az, és vannak gyártók, akik ezzel már foglalkoztak, akár úgy is, hogy úgy programozták az autójukat, ami programozott kvázi törvénysértés, vagy szabályszegés, hogy mondjuk egy stop táblánál nem a teljes megállást választja az autó, hanem az úgynevezett rolling stopot.
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan.
Vége a reklámnak, folytatjuk a műsort.
Ha egy olyan kereszteződéshez érsz, ahol belátsz bármelyik irányba, bármennyi időre, vagy bármilyen távolságra pontosabban, bár meg kéne teljesen állnod a törvény betűje szerint, de nem fogsz megállni teljesen, mert egyszerűen lelassítasz, benézel, látod, hogy 2 kilométerre nem jön senki, és be fogsz fordulni arra az útra, akkor te gyakorlatilag ugye szabályszegést követsz el. Most hogy programozd ezt az autót? Programozd úgy, hogy megállsz teljesen úgy, ahogy senki nem áll meg, és ezzel fölrobbantod a mögötted lévő agyát, nagyon egyszerűen megfogalmazva, vagy az a célod, hogy egy olyan szoftvert csináljál, ami az életszerűséget tartja szem előtt. Ez ugye addig lesz probléma, amíg arról beszélünk, hogy egyszerre ember és önvezető autó elméletileg részt fog enni a forgalomban. Én személy szerint ebben nem hiszek. Egyszerűen azért nem hiszek benne, mert itt a felelősség oldalon olyan dolgokat kéne megoldani, ami életszerűtlene. Abban hiszek, hogy a városaink középpontja irányából ki lesznek szorítva az autósok.
Ebben az autó ellenesek is nagyon-nagyon hisznek.
Azt gondolom, hogy ez sajnos egy olyan dolog, amit mint mélységesen az autóval, mint eszközzel, tárgyal és életem játékával összekötött ember nehezen viselek, vagy nehezen látom ezt, de hát ahogyan a városaink népsűrűsége nő, ahogyan a közlekedés problémája folyamatosan égető problémaként jelentkezik, úgy látható az, hogy ezekre megpróbálnak olyan megoldásokat adni szert a világon, amelyek a humán faktort, mint zavaró faktort megpróbálják ebből kiszedni. Az önvezetés valami fajta, vagy bármilyen fajta elterjedését én tényleg úgy tudom gyakorlatban elképzelni, hogy első időkben egyszerűen olyan lezárt területek lesznek és képződnek, főleg belvárosi szinteken, ahol csak olyan autók tudnak közlekedni, amelyek egymással folyamatos összeköttetésben vannak, és nincsen zavaró tényezőként egyéb közlekedő a rendszerben. Tehát mondjuk azt mondjuk, hogy egy 2 négyzetkilométeres helyszínről vagy területről kiindulva kezdjük el a belvárosokból az autókat kvázi kiszorítani. Ez szerintem egy eléggé reális szenárió, ami egyébként egyet jelent azzal is, hogy például mondjuk parkolók, mint olyanok, feleslegessé válnak abban a formában, ahogyan eddig ismertük őket. Tehát egy erős közlekedés redukció lesz mondjuk egy belvárosi szinten, viszont azok az autók, amelyek ott cirkálnak és adott esetben képesek arra, hogy ezt a területet normálisan lekezeljék, azok egy lényegesen nagyobb kihasználtsággal fognak működni.
Aha, ez nagyon érdekes, mert most kicsit így közel posztott ez az egész kérdést ahhoz, hogy mi a úgymond a reális jövő. Mert ugye, ahogy így hallgatlak, azon gondolkoztam, hogy akkor nagyon messze vagyunk még a gyermekkorom egyik másik kedvenc sorozatától, a Knight Rider-től, ahol rájöttem, hogy én egyébként nagyon kötöttem ahhoz az autóhoz, nagyon sírtam, amikor bajba került, meg minden ilyesmi. Szóval akkor ettől még nagyon messze vagyunk, hogy ott legyen nekünk kit, és egy megbízható pajtiként olyan legyen, mint egy ember. Szóval ez az egész egy távoli jövő, vagy hát egy nagyon másmilyen jövő, mint amit a szkifik mondanak.
Amennyiben mondjuk elképzeled azt, hogy kit gyakorlatilag helyettesíthető Alexával, akkor tulajdonképpen már ott vagyunk, hogy ezt tudják az autók, mert ilyen jellegű beszédfelismerő szoftverek, és velünk valami fajta kezdetleges beszélgetést lebonyolítani képes szoftverek, azok már ma is ott vannak az autókban. És akkor itt érünk el ahhoz a ponthoz, ahol egy nagyon statikus, nagyon mechanikus, gépészmérnöki aggyal felfogott iparág összeér a Big Tech kihívásaival. Uh-huh. És ez lesz az az időszak, vagy ez az az időszak már ma, amely a sarkánál fogva fordítja ki az egész eddig ismert ökoszisztémáját az autóiparnak, a kereskedelemtől a birtokláson át a vezetésig minden szinten. Arról még nem is beszélve, hogy nyilván a hajtási rendszerek, azok összefüggésben vannak ezekkel a nagy változásokkal. Tehát az, amit eddig tényleg ilyen megfoghatóként, ilyen mechanikus, átélhető élményként kaptunk, a felelősségével együtt, azt szépen lassan elsorvasztják ennek. Lehet, hogy sokak örülnek, azok, akik mondjuk félnek az autózástól, vagy nincs jogosítványuk, vagy ezt az egész dolgot egy ilyen idegen, nehezen értelmezhető dologként fogadták be. A hardcore autósok meg nyilván hátukon fölálló szőrrel várják ezt, illetve nem várják ezt az időszakot, de ez az időszak, ez itt van. Tehát gyakorlatilag nem arról beszélünk, hogy a jövő az valami nagyon távoli dolog, és akkor majd egyszer ez így lesz, és addig még nagyon sok V8-as pillanatunk lesz. Nem, tehát hogy ez már itt van. Ahogy egyébként például egy dizájnról beszéltetek egy picit, hogy egy autónak lehet arca, meg ilyesmi. Ez egy nagyon jó felvetés volt, mert ezen keresztül nagyon szépen lehet elmagyarázni a paradigmaváltást. Hmm. Pont a villanyautózás kapcsán. Ugye eddig az autózás azért alapvetően egy eléggé maszkulin terep volt, ahol az autó, főleg, hogyha egy nagyobb teljesítményű autóról beszéltünk, az kifejezése volt annak, hogy te domináns vagy az úton. Tehát nem véletlenül van morcos arca mondjuk az erősebb, sportosabb autóknak. Az arról szól, hogy előzési presztízsed legyen, amikor belenéznek a tükörbe.
Előzési presztízs, micsoda hát szavakat tanulunk
ma. El se hiszem, hogy erre rátapintottam, hát ez hihetetlen. Tehát előzési presztízs.
Ez egy abszolút létező fogalom az autóiparban, vagy legalábbis létező volt addig, amíg az autózás arról szólt, hogy minden egyes újabb autó az egyel erősebb, egyel jobban vezethető, odaver egyet a konkurenciának, és egyre inkább arról szól, hogy te neked bizony erősebb, nagyobb, szélesebb, jobb, gyorsabb, olyan autód van, amit megengedhetsz magadnak.
Tehát ez most eltűnik?
A luxus értelmezése átkereteződik, ahogyan a társadalomban is. Tehát az autó az azért nagyon-nagyon izgalmas és érdekes tárgy, meg azért egy nagyon izgalmas iparág, mert egyfelől nagyon szoros érzelmi viszonyt lehet ezzel ápolni, ahogy ezt említettétek is. A másik oldalon viszont maga az autózás felfogása az mindig lenyomata annak, hogy hogyan változik egy társadalom felfogása nagyon-nagyon sok mindenről. Tehát amikor mondjuk az amerikai autókat nézitek a háború utáni évtizedekben, amikor arról szólt minden, hogy space age, és mindent meg lehet csinálni, és mindenhova el fogunk jutni, és holdra küldünk embert, és...
Ilyen rakéta alakúak is voltak kicsit az autók.
Igen, tényleg. Tűzhajó.
De az autó leképezte azt a végtelen optimizmust, amiről az akkori társadalom ott éppen szólt. Az, hogy képesek vagyunk amerikai szempontból nézve uralni a világot, erőforrásaink végtelenek, és minden egyes család mindig egyen jobban fog élni, mint az előző évben. Kétely sem mardosta az emberek lelkét azzal kapcsolatban, hogy ez így lesz, és hogy ez egy teljesen természetes és normális folyamat. És egészen gyakorlatilag a 90-es évek végéig, sőt azt lehet mondani, hogy talán még a 2000-es évek elejéig is, az akkori helyzet modernizált toposzában, de ugyanerről szólt az autózás. Nyilván megjelent egy idő után a környezetvédelem kérdése, az olajválság azért nagyon sok mindent átírt az autóiparban, de a primer dolog az mégiscsak arról szólt, hogy az autó az valami fajta önkifejező eszköz, és a luxus is arról szól, hogy ez egy ilyen opulens, egy ilyen nem kell ügyet vetni arra, hogy erről mit gondolnak, én megtehetem. Most ezt lehet nagyon pejoratív értelemben is értelmezni, de próbáljuk meg ezt egy picit nem ebből a kontextusból figyelni, és akkor értjük, hogy miért olyanok voltak azok az autók, amilyenek. Előzési presztízsre visszatérve, ezt a maszkulinitás, ezt a morcosságot, ezt a jövök és letollak magam elől dolgot, ezt a mai kontextusban nehéz értelmezni, és a dizájnerek és az autógyártók is érzik, hogy az a réteg, aki megteheti, hogy drága autókat vásároljon, tehát most ne azt a réteget nézzük, amely mondjuk, mit tudom én, nem biztos, hogy kívánatos eleme egy marketing osztálynak, amikor be akar mutatni egy autót, hanem azt az edukált réteget nézzük, amely mondjuk ténylegesen a felső része a társadalomnak, és jól képzett, és jól keres, és stb. Ezt a réteget ezzel a típusú üzenettel már nem tudod megfogni. Egy modern dizájnban nem arról szól egy mai autó, hogy én domináns vagyok, hanem arról szól egy mai autó, hogy én egy...
Együttműködök?
Együttműködő, barátságos, a föld sorsát a szívemen viselő user vagyok, aki ezt hajlandó keményen megfizetni egy villanyautó formájában.
Ha jól sejtem, ezek egyébként egy idő után leszűrődnek majd a másfajta autó piaci rétegekbe is. Tehát, hogy akkor mondjuk van egy vezető márka, aki előjön valami nagyon trendi dologgal, ezek egy idő után gondolom akkor megjelennek más rétegekben is.
Persze. És a luxus újrafogalmazása az egy ilyen az autóiparon átívelő, tehát a modelleken, meg az árukon is átívelő történet lesz. Amíg régen a luxus azt jelentette, hogy az én autóm többet tud, erősebb és kényelmesebb, addig ma a luxus kezd átkereteződni abba az irányba, hogy az én autóm több időt ad nekem. Tehát levesz terheket az én vállamról, például vezetés közben.
Amikor alkalmam van ilyen autóba ülni, akkor kicsit úgy érzem, mint egy tulajdonképpen egy számítógép az, amiben vagyok, és az egész ilyen digitális élmény, mert hát ugye a telefonom az kulcsfontosságú, hogy akkor rögtön hozzákapcsolja, merre megy, mit csinál. Hát egyébként ilyen székeket is láttam, hogy adatot küld róla a szék, amikor benne ülsz, akkor egyébként felméri, hogy neked az nem tudom most éppen milyen az egészségügyi állapotod, persze, és a púzusod milyen. Mi,
hogy közben egy teljes orvosi látszeretet ad, miközben utazgatok.
Okay, így van.
Az ütötte meg a fülemet, amit még egy kicsivel korábban mondtál, hogy itt a tulajdonlás is át fog alakulni. Most azt a trendet látjuk talán, de javíts ki, a tévedek, hogy tényleg egyre több autó van, és egyre több ember talán engedheti meg magának, de közben megjelent mellette ez a car sharing, tehát az autó megosztási trend is, ami meg épp az ellenkező irányt jósolja. Hogyha a varázsgömbödbe tekintesz, akkor mit látsz magad előtt? A növekvő autó tulajdonlást, vagy a car sharingnek az elterjedését?
Ha az autós sűrűség, illetve az autó tulajdonlás mértékét nézzük, akkor minden ilyen ellenkező híresztelés ellenére az a helyzet, hogy egyre nagyobb az autós sűrűség mindenhol, a nyugati világban is. Tehát ez nem visszafelé forduló trend. A jelenleg ismert, vagy sokat hangoztatott ilyen nagyon progresszív elképzelés az arról szól, hogy meg azt súlykolja, hogy a fiatalok kevésbé érdeklődnek a jogosítvány, meg a jogosítványszerzés, meg az autózás, meg az autó birtoklás iránt. B. Ez az egész trend, ez ki fog terjedni a társadalom egészére, és egyébként is kevesebb autót akarnak majd az emberek venni. Ez lehet, hogy az elméletben tök jól hangzik, csak a gyakorlat az, meg a számok nem ezt támasztják alá, pláne nem egy pandémia utáni időszakban, ahol a személyes autó, meg a személyes visszahúzódási tér szembeállítva mondjuk a tömegközlekedéssel, az egy újabb értelmezést kapott. Ez nem azt jelenti, hogy ez a trend örök így fog fennállni, de ha mondjuk itt a carsharing kapcsán nézzük azt, hogy ez kiváltotta tömegesen önálló autót, akkor az elég egyértelműen azt lehet mondani, hogy nem. Egy kiegészítő tömegközlekedés mellé felvett közlekedési forma, ami arra alapvetően pláne családalapítás utáni időszakban nem alkalmas, hogy kiváltson egy saját autót. Ezzel együtt a mostani autóknak a zöme nem kelt olyan érzelmeket már az emberekben, mert egyszerűen nem olyanok ezek a mai autók, hogy azt az égető birtoklási vágyat érezzék az emberek, ezért az autózás maga sokkal inkább egy kicserélhető termék lesz, ahol a mobilitásért fogunk a hosszú távon fizetni igazából, és nem azért, hogy legyen egy saját autónk. Tehát a trend az valószínűleg ténylegesen ebbe az irányba megy. Az autózás az továbbra is egy nagyon-nagyon érdekes dolog az emberek többsége számára, csak törvényi úton is olyan irányba alakulnak a dolgok az autóiparban, hogy jelentősen drágábbak az autók. Nyilván ebben van egy technológiai váltás, ami komoly költségekkel jár, tehát ez is egy olyan költség növelő tényező, ami nehezebben elérhetővé teszi az új autót a legtöbb ember számára, független attól, hogy egyébként jóléti társadalomban élünk-e vagy sem, tehát hogy ez Nyugat-Európában is egy teljesen világosan látható trend, hogy messze-messze-messze infláció fölötti növekedést lehet látni az autóárakban, nagyon sokkal fölötte az inflációnak.
De akkor ez az árnövekedés nem azt jelenti, hogy szívesebben választja valaki azt, hogy oké, akkor nem kell, hogy saját autóm legyen, viszont az autó, mint közlekedési eszköz oké, és akkor inkább veszek egy ilyen, hát mondjuk ilyen bérletet, a valamilyen carsharing szolgáltatónak.
Adott esetben igen, de ez inkább egy kiegészítés. A helyzet az, hogy ugye itt üzleti oldalon is vizsgálni kell ezt a kérdéskört, és ott a számok azért nem annyira egyértelműek. Az, hogy a user mit szeretne, meg hogy mit hajlandó ezért fizetni, az nagyon-nagyon-nagyon messze van egymástól. Ezt világosan lehet látni minden egyes olyan felmérésben, amikor azt próbálják vizsgálni, hogy itt milyen összegeket hajlandóak, meg ténylegesen milyen összegeket fizetnek adott esetben userek azért, hogy mondjuk az autó birtoklás felelőssége és problémaköre legyen véve a vállukról. Ezzel együtt is hozzá kell azt tenni persze, hogy minél nagyobb egy város, annál lehetetlenebbé teszik gyakran mesterségesen is az autó birtoklást, ami akkor, hogyha emellé adnak egyébként élhető alternatívákat, nem feltétlen baj városi szempontból nézve. A gond szerintem általában ott van, amikor az egyik oldalt kvázi tiltják, a másik oldalt meg nem feltétlenül zárkóztatják föl, mint reális alternatívát ehhez. De egy általános autóellenesség az egyébként Európában teljes mértékben a politikai mainstream termék lett bizonyos oldalakon. Ahogy mondjuk például, most megint egy ilyen kézzelfogható példa, ugye Franciaországban minden egyes autóreklám mellé hozzá kell tenni azt, hogy mondjuk egy rövid utat milyen alternatív úton tudnál megtenni. Kvázi úgy, mint amikor a dohányosoknak a figyelmét felhívják arra, hogy a dohányzás káros. Úgy beszélnek most az autózásról, mint hogy az autózás egyébként egy káros tevékenység. És ezek szépen hosszú távon nyilván egy formáló erőként lépnek föl, ami egy anakronisztikus megoldásnak próbálja bemutatni az egyéni autóbirtoklást. Meglátjuk, hogy ez mennyire rezonál arra, amit a társadalom akar, mert eddig a gyakorlati tapasztalat az inkább azt mutatja, hogy eléggé függetleníti magát az autóbirtoklás kérdése attól, hogy hova növeljük ennek a költségeit. Tehát, hogyha megnézzük, hogy mondjuk az üzemanyagár van-e kihatással arra, hogy mennyit autózunk, vagy hogy a dráguló autó kihatással van-e arra, hogy mennyi autót vásárolunk, akkor elég azt lehet látni, hogy úgy alapvetően nincs. Tehát, hogy a saját autót azt azért alapvetően a nap végén a többség még mindig nagyon-nagyon szeretné. És én ennek alapvetően örülök, ezt kell nyilván hozzátennem a magam részéről.
Az mennyire egyértelmű, hogy beszéltünk arról, hogy az önvezető autó az már, tehát így mondjuk így, hogy sinem van ez a koncepció, lépegetünk feljebb ezeken a szinteken, amiket említettél, hogy eljussunk mondjuk a teljes ilyen kapszulában ülve, ötös szintű kapszulában ülve önvezetéshez, ahol már nincs kormány sem. Mi fogja hajtani ezt az önvezető autót? Tehát egyértelmű az például, hogy ez elektromos lesz-e?
Eléggé egyértelmű, hogy az akkumulátoros elektromos hajtása az, ami a következő időszakban dominálni fog, már csak azért is, mert mindenkit rátettek erre a sínre, és túl vagyunk azon a ponton, azon a felfutási ponton, amikor most már egy autógyártó azt mondaná, hogy jobb lenne valami mással kísérletezni, mert már mindenki annyi időt, pénzt és energiát fektetett abba, hogy a következő időszakot ez határozza meg, hogy ha innen visszafordulnánk, az jelenleg több pénzbe kerülne az autógyártóknak, mint folytatni ezt az utat. Elég egyértelműen látszik az, hogy a belső égési kapacitásokat, belső égési motoros autókkal kapcsolatos kapacitásokat, azokat nagyon sok helyen építik le az európai autógyártók, és a villanyjal kapcsolatos fejlesztések pedig ugye gőzerővel és euró 10 milliárdokért folynak minden európai autógyártónál. Ugyanakkor ha holnaptól semmi más nem lehetne gyártani, csak elektromos autót, akkor is két évtized lenne, mire nagyjából lecserélődne az autópark. Uh-huh. Azzal a két évtizeddel is kéne valamit kezdeni, de hát nem arról van szó, hogy itt holnaptól nem lesz más, hanem arról van szó, hogy itt a belső égési motor az még azért hosszú ideig, globálisan meg pláne nagyon hosszú ideig velünk lévő technológia lesz. Az egy nagyon kívánatos dolog lenne, ha nem olajat égetnénk el ezekben az autókban, tehát nem fosszilis alapú üzemanyagokkal hajtanánk ezeket az autókat, hanem adott esetben szintetikus CO2 neutrális üzemanyagokkal, és erre vannak különböző, szerintem nagyon érdekes és politika által is támogatandó elképzelések. Ugye, ha Porsche-ról beszélünk, a Patagóniában létesített teljesen zöld rendszerben működő mesterségesen képzett üzemanyag, vagy szintetikus üzemanyag, ha úgy tetszik, gyártása az, amivel a meglévő állományt és a jövőbeni állomány egy részét szeretnék hajtani. Hogyha egy ilyen autógyártó szemszögéből nézzük azt, hogy mi történik az autóiparban, akkor arra nagyon komoly intellektuális munkával járó választ kell tudni adni, hogy egy olyan márka, ami abban definiálja magát, hogy a világ legjobb sportautója, a világ egyik legnagyobb vezetési élménnyel kapcsolatos szolgáltatója a rajongóknak, mégiscsak a motorélmény, meg a vezetési élményhez hozzátartozó nagyon jelentős faktor az, hogy mondjuk a belségési motor mit tesz hozzá ahhoz, amit vezetési élménynek hívunk. Miközben a világ ugye lép el egy másik irányba. Tehát nagyon nehéz mondjuk egy Porsche típusú gyártónak, nagyon-nagyon vékony az a mesdje, ami arról szól, hogy legyen a leginnovatívabb továbbra is, ami azért mégiscsak egy mag kompetenciája egy ilyen autógyártónak, tehát értsen, és nem csak, hogy értsen, hanem hogy hitelesen tudja megértetni a vásárlóival és a potenciális vásárlóival is, hogy a világ megatrendjeit az autóiparban képes uralni, sőt formálni. Ez egy iszonyatosan komoly, komplex feladat, úgy, hogy közben azért van egy olyan ága ennek a cégnek, ami iránt azért rettenetesen lojálisak, és lojálisabbak, mint gyakorlatilag bármelyik más márkánál nézve a vásárlók, mert a klasszikus sportautógyártásban egyszerűen megkerülhetetlen nagyság. Nincs még egy olyan autó, ami nincs még egy olyan márka, ami ilyen mennyiségű a saját kategóriájában minden mást háttérbe állító, vagy majdnem minden mást háttérbe állító vezetési élmény alapú autót tudna létrehozni. És bármennyire is jó minden villanyautó, amit gyártottak, bármennyire is a legsportosabb, legjobban használható, leginkább autószerű villanyautó az, amit össze tudtak hozni, ezzel együtt is nem az a trend, hogy az, akinek mondjuk van 1-2-3 Porsche-ja, az meglát egy villany Porsche-t, és onnantól fogva nem foglalkozik a régi Porsche-ival, hanem ezek mellé, nem ezek helyett szeretne vásárolni egy Porsche-t. Tehát az, hogy mondjuk a közlekedésének a 98%-át egy villany Porsche-val szeretné megtenni, az nem jelenti azt, hogy a maradék szabadidejében és a maradék sok-sok pénzét elköltve egy nem villany Porsche-ra ne szeretne időközönként egy jót autózni egy nem villany Porsche-val. Na és ezt az egymásnak ellentmondó dolgot egyszerre lekezelni, mint relatíve kicsi autógyártó, amelynek a profit szintjei minden egyéb márkát egyébként messze háttérbe szorítanak, ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon komplex feladat.
Elég hamar eljutottunk a beszélgetésben szerintem addig, hogy a autók jövőjét talán nem az jelenti, hogy beléjük teszünk egy ilyen magassági kormányt, és a levegőbe emelkedünk velük, hanem itt a tulajdonlás, a meghajtás, vagy az, hogy egyáltalán hogyan alakítják át a városképet, ezek lesznek a nagy kérdések. Hogyha téged most egy ilyen autós Asimovként megkérnénk, hogy nézz a jövőbe, és mondjuk képzeld el azt, hogy 50 év múlva milyen autó lesz az, ami az utakon fog közlekedni, akkor te hogyan írnád le ezt az autót, vagy milyen autót látsz a szemed előtt?
50 év múlva nagyon könnyen lehet, hogy az, amit most önvezetésként, valósan megvalósuló önvezetésként gondolunk, ahhoz közelebb leszünk, vagy pláne meg is valósul, simán elképzelhető. Jelenlegi tudásunk szerint az önvezetés mindig egy kicsit messzebb kerül. Mennyi idő eltelik, mindig egy kicsit messzebb kerül. Nyilván vannak, akik erre hoznak szép ellenpéldákat, de azért a tény az, hogy ez egy nagyobb problémának bizonyult, mint amekkorának gondolták mondjuk 5 vagy 10 évvel ezelőtt. Azt gondolom, hogy a következő mondjuk 10-20 évben fundamentális változás nem fog történni az autózásban, és ez alatt azt nem gondolom fundamentális változásnak, hogy mással fogjuk hajtani az autónkat. azt nem gondolom fundamentális változásnak, hogy a váltóra vagy a motorra fordított mérnöki órák száma helyett a szoftverre fordítunk sokkal több mérnöki órát. Ezek hangsúlyeltolódások, de nem fundamentális változások. És ilyen fundamentális változásokat én egyszerűen nem látok még biztosítottnak. Sem infrastruktúra, sem felhasználói oldal, sem megfizethetőség, sem ilyenek szempontjából a következő 10-20 évben. Az biztos, hogy az évtized végére a modellpaletta, a birtoklás, a hajtási rendszereknek az aránya, pláne Európában egy nagyon más képet fog mutatni. De ugyanúgy lesz saját autó, ugyanúgy saját munk akarunk majd vezetni nagy részt. Csak az autó egy picit más helyet fog elfoglalni a mindennapjainkban. Több mindenre lesz alkalmas. Hogy 50 év múlva ez az egész hogy fog kinézni, hát ez egy baromi jó, nem hogy 1 millió, hanem nagyon sok 100 millió dolláros kérdés.
Erre várjuk most a választ tőled, igen.
Köszönöm, az a baj, hogy ezt már nem fogom tudni élvezni, hogyha most valami okosat mondok, mert nem hiszem, hogy 50 év múlva még itt leszek köztetek, de sokkal kevesebb autó, sokkal magasabb kihasználtság mellett, és teljesen más birtoklási viszonyok szintjén. Az egyéni közlekedésnek szerintem továbbra is lesz valami fajta eszköze, hogy ezt most autóként apostrofáljuk-e, vagy valami más dologként, az már egy hosszúra nyúló kérdéskör lenne. Az biztos, hogy az egyéni mobilitás ebben a formában egyre kevesebbeknek fog tudni megadatni. De ezt szerintem elég egyértelműen látjuk a trendekből. Az autó élmény, amin generációk fölnőttek az elmúlt évtizedekben, az egy ugyanannyira kihaló dolog lesz, mint amennyire mondjuk a lóverseny szintjére degradálódott az, hogy mondjuk mindenkinek volt lova régen. Ezt szerintem elég egyértelműen látható a tendenciákból.
Köszönjük, hogy velünk voltatok. A beszélgetést a Porsche Centrum Budapest támogatta, ahol élőben is meggyőződhettek arról, hogyan írja át a tisztán elektromos Porsche Taycan az autózás jövőjét.
A beszélgetést a Brain Bar készítette.
A műsor a Béton partnere.